Jézus útját járjuk, illetve Jézust követjük az ő útján, és azzal kezdtük ezt az utat, hogy megnéztük az úti célt, illetve Szent Lukács evangélista kezdi ezt az utat azzal, hogy felvillantja előttünk az úti célt, Jézusnak a felemeltetését, vagyis Jézus életének azt a pontját, amikor egészen átadja magát nekünk, illetve Jézus életének azt a pontját, ahol a legnagyobb ellenállásba ütközik, illetve Jézus életének azt a pontját, ahol a leginkább megdicsőíti őt a mennyei atya. Milyen szép, hogy ez a három, ez tökéletesen egybeesik. Az elmúlt két alkalommal szemléltük azt, hogy hogyan lehet, hogyan nem lehet, hogyan érdemes és hogyan kevésbé érdemes szeretni. Láttuk az irgalmas szamaritánust, láttuk az irgalmas szamaritánus történetét, azt a történetet, amelyben Jézus rámutat arra, hogy különböző módon lehet egy szerencsétlen embert látni. Láttuk azt, hogy az irgalmas szamaritánus gondoskodott arról az emberről, aki a rablók kezére esett, és láttuk azt, hogy Jézus ezzel annak a törvénytudónak a szeretet képét tágította ki, aki ott ült, illetve hát aki kérdezte Jézust, hogy ki is az ő fele barátja. Jézus rámutat arra, nem az a kérdés, hogy ki az én fele barátom, hanem az a kérdés, hogy kinek lehetek én a fele barátja. Aztán a múlt alkalommal láttuk Máriát és Mártát, láttuk azt, hogy hogyan lehet és hogyan nem érdemes szeretni a felszínen, a tettek szintjén, és hogyan érdemes szeretni a befogadás szintjén. Ma pedig tulajdonképpen a múltkorinak a közvetlen folytatásaként az imádságról fogunk hallani. Jézus imádkozni tanít. És teszi ezt két okból is meglepő módon. Először is teszi ezt azért meglepő módon, mert Jézus nem úgy tanít ma bennünket imádkozni, ahogyan azt megszoktuk. Nem egészen azt a szöveget adja a szánkba ma, amit megszoktunk. Másrészt pedig Jézus talán pont azzal tanít imádkozni, hogy nem is úgy tanít imádkozni. Furcsa szokás ez talán Jézustól, de ezzel ő az imádságnak a lényegére szeretne rámutatni. Szent Lukács evangéliumában a 11. fejezetben az első 13 vers végig az imádságról szól. Az imádságról, arról, amikor az ember Istennel találkozik. És ennek az imádságnak összesen 4 része van, illetve 4 részben írja le ezt az evangélista. Először is a tanítványok megkérik Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni. Erre Jézus elmond egy lehetséges szöveget, hogy akkor, hogyha az ember imádkozik, akkor mit is érdemes mondani. Aztán Jézus beszél arról a bizalomról 2 részben, hogy hogyan érdemes, milyen bizalommal érdemes imádkozni. Először is beszél arról a bizalomról, amellyel, egy példabeszéd segítségével beszél erről Jézus, arról a bizalomról, amellyel be lehet kopogtatni éjszaka egy jó baráthoz, aki lehet, hogy nem kell föl azért, mert a barátja kopogtat, de föl kell azért, mert a barátja kopogtat és nagyon zavar, és akkor mégiscsak ad valamit. Ugyanilyen bizalommal fordulhatunk Istenhez, mondja Jézus, majd pedig beszél arról, hogy milyen gyümölcsei vannak az imádságnak. Az ima gyümölcse az elsősorban a Szentlélek. Az a Szentlélek, aki bennünk él, akinek mi a templomai vagyunk, és aki nélkül tökéletesen üres az életünk. Ezekből a részek közül az első 2 fogjuk részletesen megnézni, a tanítványok kérését, és azt a szöveget, amit Jézus ad a tanítványoknak, amit Jézus ad nekünk is. Ez az első 4 vers Szent Lukács evangéliumának a 11. fejezetéből. Mindez nyers fordításban. És történt, amikor egy helyen volt imádságban, amint abba hagyta, mondta valaki a tanítványai közül neki. Uram, taníts minket imádkozni, ahogyan János is tanította a tanítványait. Mondta pedig nekik, amikor imádkoztok, mondjátok. Apa, szenteltessék meg a neved. Jöjjön el a királyságod. A mindennapi kenyerünket add nekünk naponta. És engedd el nekünk a bűneinket, és ugyanis magunk is elengedjük minden adósunknak. És ne vigyél minket a kísértésbe. Eddig ez a részlet. Első ránézésre úgy tűnik, hogy túlságosan rövid ez 45 percre, vagy 40 percre, de úgy gondolom, hogy túlságosan is hosszú ez még így is 40 percre. Érdemes mindjárt megnézni azt a kérést, amivel ez a bizonyos tanítvány fordul Jézushoz. A háttérben azt látjuk, hogy Jézus maga is imádkozik. Jézus imádkozik, és amikor befejezi az imádságát, akkor megy oda hozzá ez a tanítvány, és kéri tőle, hogy Mester, taníts minket imádkozni. Talán ez az egy tanítvány volt a legbátrabb. Valószínűleg a többiek is szerették volna ezt megkérdezni, csak lehet, hogy nem mindenki merte ezt megkérdezni. És amikor ez a kérdés felmerül, akkor ennek a kérdésnek az az alapja, hogy a tanítványok látják Jézust imádkozni. Szent Lukács evangélista nagyon sokszor beszél arról, hogy Jézus visszavonul, hogy Jézus egyedül van, és egész éjszakákat tölt imádságban. És a tanítványok kíváncsiak arra, hogy mi történik akkor, amikor Jézus imádkozik. Mi történik ott, ahol Jézus imádkozik. Mert a tanítványok látják, hogy ez az imádság, ez ha valakinek, akkor Jézusnak mindenképpen életadó imádság. Ez egy olyan alkalom, amikor Jézus a lehető legszorosabb egységben van Istennel. És mindaz, amit Jézus tesz, az ennek az egységnek a gyümölcse. Amikor Jézus tanít, amikor Jézus meghallgatja Máriát és Mártát, amikor Jézus elmondja az irgalmas szamaritánus történetét, amikor Jézus gyógyít, és sorolhatnánk még ezeket az alkalmakat, mind-mind arról van szó, hogy ez ennek az imádságnak a gyümölcse. Ennek a bensőséges kapcsolatnak a gyümölcse, amit Jézus megél Istennel. És a tanítványokban valószínűleg ott van a vágy, de jó lenne valami hasonlóan imádkozni. De jó lenne úgy imádkozni, ahogyan ez a Jézus csinálja. És ezért kérik őt, taníts minket imádkozni. De érdekes, hogy a tanítvány nem azt mondja, hogy taníts meg minket imádkozni, hanem hozzáfűzi, taníts minket imádkozni, ahogyan János is tanította a tanítványait. Érdekes, hogy ez a tanítvány keresztelő Jánosra utal, nem pedig Jézusra. Minthogyha az imádságnak a példaképe nem Jézus volna, hanem keresztelő János. De ez nem egészen így van. Sokkal inkább arról van szó, hogy amíg keresztelő János tanította a tanítványait imádkozni, addig Jézus ezt nem tette. Keresztelő Szent János igazi vallási vezető volt, ha szabad ezt a kifejezést alkalmazni rá. Egy olyan valaki, aki bevezetett egy új szokást, a keresztséget, egy olyan valaki, aki egy bizonyos ítéletet prédikált, erről beszéltünk sokat, egy olyan valaki volt keresztelő Szent János, aki azonban a keresztség után nem hagyta ott az embereket, hanem elmondta, hogy ezek után hogyan kell imádkozni, hogyan kell élni. És megtanította az embereket egyfajta imádságra. És Jézus? Jézus nem. Érdekes, hogy Jézus nem tanít imádkozni. És ezért kénytelen ez a bizonyos tanítvány visszautalni keresztelő Jánosra, hogy hát nézd Jézus, még ez a keresztelő János is megtanította a tanítványait, hogy hogyan kell imádkozni. Te pedig, kedves Jézus, nem tanítasz minket imádkozni. Ez a tanítvány itt egy mély hiányt vesz észre. Hogy Jézus nagyokat imádkozik, és szemmel láthatóan jól érzi magát ebben az imádságban, de nem tanítja meg imádkozni a saját tanítványait. Miért? Talán azért, mert az imádság az Jézus számára nem elmondott szöveg. Az imádság Jézus számára nem az a pillanat, amikor az ember leül, gyorsan keresztet vet, és eldarál valamilyen szöveget, amiről talán fogalma sincs, hogy miről szól, hanem az imádság Jézus számára ennél sokkal-sokkal több, sokkal-sokkal mélyebb. Az imádság Jézus számára találkozás. Találkozás és szerető együttlét a mennyei atyával. És ezt, legyünk őszinték, ezt nem nagyon lehet megtanítani. Azt, hogy hogyan kell szeretni a másikat, hadd mondjam ezt a hasonlatot, azt, hogy hogyan kell szerelmesnek lenni, ezt nem lehet megtanítani. Mert az ember vagy szerelmes, és akkor nem kell megtanítani, vagy az ember nem szerelmes, de akkor hiába is próbálják meg megtanítani arra, hogy akkor mit, hogy merre, meddig kell csinálni. De ezt el lehet mondani a felnőtt gyerek kapcsolatról, vagy a szülő-gyerek kapcsolatról. Egy szülő vagy egy gyerkőc vagy tudja azt, hogy hogyan tudja szeretni az anyukáját, és akkor ezt nem kell neki megtanítani, csak néhány formát kell neki adni. Vagy pedig olyan anyukája van a gyerkőcnek, hogy ez a gyerkőc még csak azt sem tudja, hogy hogyan szeresse az anyukáját, és akkor hiába mondják meg neki, hogy akkor anyukádnak azt kell mondani, hogy. Mert akkor az úgysem arról fog szólni. És Jézus ezért nem tanít imádkozni. Jézus ezért nem beszél arról, hogy mit is jelent az imádság. De Jézus megkönnyörül a tanítványon, és elmond nekik egy ima szöveget. Egy meglehetősen rövid ima szöveget. Egyrészt azért rövidet, mert amit mi megszoktunk, mi atyánkat, az lényegesen hosszabb. Másrészt azért nagyon rövidet, mert ha belegondolunk, hogy Jézus egész éjszakákat át imádkozott, hát egy ilyen nyúlfarknyi szöveget hogyan lehet egy egész éjszakán átmondani? Jézus így válaszolt, amikor imádkoztok, mondjátok. És ezek után jön a mi atyánknak egy viszonylag rövid változata. Mielőtt azonban ezt az ima szöveget megnéznénk, érdemes egy kicsikét áttekintően rápillantani, hiszen, mint említettem, de szerintem mindenkinek föltűnt, ez nem az a mi atyánk, amit mi imádkozni szoktunk. És hozzáteszem, ez nem azért nem az a mi atyánk, amit imádkozni szoktunk, mert olyan nagyon szöveghűen akartam lefordítani, mert még így is hiányzik belőle egy csomó minden abból, amit mi megszoktunk. Ez a szöveg, a mi atyánknak a szövege, kétszer szerepel az evangéliumokban. Egyszer itt, Szent Lukács evangéliumának a 11. fejezetében, másszor pedig Szent Máté evangéliumának a 6. fejezetében. Az a mi atyánk, amit mi imádkozni szoktunk, az a Máté evangéliumában található mi atyánk. És akkor itt fölmerül a kérdés. Melyik az igazi? Melyik a jobb? Talán mondhatjuk azt, hogy a Máté féle, mert azt szoktuk meg, és emellett fölhozhatjuk érvként, hogy a Máté féle mi atyánk a hosszabb mi atyánk, abban több minden benne van, ebből lehet, hogy egy-két dolog hiányzik. De azt gondolom, hogy ez a megközelítés ez nem vezet bennünket messzire. Ha alaposabban megnézzük ezt a két szöveget, legalábbis görögül, akkor kiderül, hogy mind a kettő szöveg egy azonos görög szövegre megy vissza. Hogy ez az egy azonos görög szöveg hogy nézett ki, erről lehetne vitatkozni és beszélni sokat, de úgy gondolom, hogy nem érdemes. Azt, hogy ez ugyanarra a szövegre megy vissza, ezt onnan lehet tudni, hogy mind a kettőben benne van az, hogy minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. És ez a mindennapi szó, ami a görögben szerepel, egy olyan szó, aminek a pontos jelentéséről a kutatók régóta vitatkoznak, és még nagyon sokáig vitatkozni fognak, ugyanis az összes fellelhető görög irodalomban kétszer szerepel. Egyszer Máté evangéliumában a mi atyánkban, egyszer pedig Lukács evangéliumában a mi atyánkban. És a kutatók sokat nézegették, hogy mit is jelenthet ez a szó, de ez a szó sehol máshol nem fordul elő. És az, hogy ez mind a kettő mi atyánk változatban benne van, ebből arra lehet következtetni, hogy valahol ez egy közös mi atyánkban volt benne, ami valahol ott van a kétféle változatnak a forrásánál. Természetesen Jézus a mi atyánkot arám nyelven tanította a tanítványainak, úgy, mint minden mást is, de akkor, amikor a tanítványok később ezt leírták, akkor már ezt görögül tették meg. Viszont az, hogy kétféle változata van a mi atyánknak, ez aláhúzza azt, amit az előbb Jézusnál az imádság tanításról mondtunk. Méghozzá azt, hogy nem az a kérdés, hogy pontosan hogyan van a szöveg. Nem az a kérdés, hogy hová tesszük a pontot meg a vesszőcskét, ez a pont-pont vesszőcskében nagyon fontos, de abból nem imádság lesz, hanem valami egészen más csoda. Ami az imádságnál fontos, az a személyes kapcsolat. És akkor, hogyha így nézzük meg ezt a szöveget, akkor kiderül, hogy a mi atyánknak a szövege erről a személyes kapcsolatról szól. És akkor tudjuk igazán imádkozni a mi atyánkot, hogyha ezt a személyes kapcsolatot éljük. És akkor lesz ez a mi atyánk, ez a szöveg, a mi Isten kapcsolatunknak egy kifejeződése. De innen nézve ez a mi atyánk betekintést enged nekünk, Jézus egész életébe, Jézus személyének a titkába. Hiszen az, hogy egy ember pontosan mit él át, hogy mi van egy embernek a szíve mélyén, ez leginkább az imádságban fogalmazódik meg. már persze, hogyha az illető saját imádságot mond. Ezért van az, hogy nagyon sokra szoktuk tartani egy-egy nagy embernek az imádságát. Hogyha valamilyen fontos embernek az imádságáról van szó, akkor úgy érezzük, hogy igen, ez az imádság azért fontos, mert az az ember, aki ezt az imádságot megírta, aki ezt imádkozta, ő az, aki fontos nekünk. És az ő Isten kapcsolatába, az ő Isten kapcsolata segít bennünket abban, hogy mi is kapcsolatba léphessünk ugyanazzal az Istennel. Természetesen Jézusra ez hatványosan, sokszorosan igaz. Így nézzük meg ezt a szöveget. Érdekes a megszólítás, apa. Döbbenetes dolog, hogy Jézus bevezette Isten megszólítására az apa kifejezést. És legalább ugyanilyen döbbenetes, hogy a mi szép magyar nyelvünk tudatosan szétválasztotta Isten megnevezését atya és az apa megnevezését. A mi magyar nyelvünk, vagy talán inkább a mi magyar népünk nem tudta elviselni ezt a közelséget, amit ez az apa szó kifejez. Egyébként Máté evangéliumában is ugyanez a szó szerepel, csak úgy, hogy apánk. Ott van az, hogy a mi apánk. Vagy ahogyan ugye mi megszoktuk, a mi atyánk. Ez a megszólítás, ez a gyerek megszólítása, illetve az a megszólítás, ahogyan a gyerek megszólítja az édesapját, a Jézusnak az anyanyelvén, az ő arámi nyelvén. És ez egészen biztos, hogy Jézusnak a találmánya. Bár egyszer-kétszer a profétáknál előfordul, hogy Istenre azt mondják, hogy mégiscsak te vagy a mi atyánk, de ott ez igazi messzi atya. Olyan atya, aki messze van, aki egy tekintélyes atya. De itt egy olyan apáról van szó, akivel lehet bensőséges kapcsolatban lenni, akire lehet számítani, akiben meg lehet bízni, és akire ilyen módon lehet fölnézni. És így már ez a megszólítás meghatározza azt, hogy milyen kapcsolatban lehetünk Istennel. Nagyon bensőséges, nagyon bizalmi kapcsolatban, de ebben a bensőséges bizalmi kapcsolatban nagyon nagy szerepe van annak, hogy Isten az, akitől az életet kapjuk, hogy Isten az, akire föl lehet nézni, hogy ő a mindennek a forrása. De ugyanúgy, ahogyan a gyerek felnő, úgy az ember, az imádkozó ember is felnőhet, és a felnőtt imádkozó ember felnőttként szólítja apának az apját, és apának az Istenét. Nem arról van tehát szó, hogy meg kell maradnunk valamilyen furcsa gyermekiességben, vagy furcsa infantilizmusban, sokkal inkább arról van szó, hogy lehetünk Istennek a felelős, felnőtt gyermekei. Olyan gyermekek, akik lehetünk felszabadultak, lehetünk egészen önmagunk Isten előtt, de miközben egészen önmagunk vagyunk, mégis tudjuk a saját felelősségünket, és tudjuk azt, hogy mégis mindent Istentől kaphatunk. Egy ilyen Istenhez vezet el bennünket Jézus, egy ilyen Istenhez vezet el bennünket, vagyis megtanít bennünket arra, már ezzel a megszólítással, hogy milyen kapcsolatba érdemes belépni. Szenteltessék meg a neved. Egy olyan kivételes alkalom ez, ahol megmaradt a mi szóhasználatunkban is a szenvedő szerkezet. De már talán megszoktuk, hogy a szenvedő szerkezet mindig arra utal, hogy itt Istennek kellene valamit tenni. Szenteld meg a nevedet. Nem minthogyha Isten neve nem volna szent, nem minthogyha Isten neve nem volna eléggé szent, sokkal inkább arról van szó, nyilvánítsd ki, hogy a te neved valóban szent, hogy megismerje minden ember a te nevedet. És Isten neve, erről még annak idején az Ószövetség kapcsán volt szó, Isten neve tulajdonképpen titok, és fedi Istennek a személyét, ami szintén titok. De nem úgy titok, hogy nem tudhatunk róla, hanem úgy titok, hogy elmerülhetünk benne, de úgy titok, hogy soha nem jutunk el a végére. Mindig marad benne valami új felfedezni való. Mindig marad benne valami olyan, amit még nem tudtunk. Erre mondja keresztes Szent János, az egész egyháztörténelem talán egyik legnagyobb misztikus, aki talán a legtöbbet tudott Isten titkairól, és ezt nem csak szavakban tudta, hanem tapasztalati szinten. Ő mondta azt egy alkalommal, Istennek az életéről, Istennek a gazdagságáról és szeretetéről sokkal több olyan dolog marad, amit soha ki nem derítenek a történelem folyamán, mert túl nagy Isten ahhoz, hogy mi őt egészen föl tudjuk fogni. De pont ezt kérjük tőle, hogy vegyük már észre, hogy vetesse észre velünk Isten, hogy az ő neve szent, hogy ő benne van a reményünk, hogy ő bele kapaszkodhatunk vele, hogy ő az a biztos alap, amire építhetünk. Jöjjön el a királyságod. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy a te országod. Volt már szó arról, hogy Jézus nagyon sokat beszél Isten országáról, Isten királyságáról. Isten királysága az a hely, ahol egész egyszerűen Isten a király. Vagyis, ahol Isten akarata teljesül. De ez nem valamilyen brutális hely, ahol Isten, mint valamilyen autokrata, valamilyen rossz király, mint valamilyen rossz uralkodó rá erőlteti az akaratát másokra. Nem. Isten királysága az a hely, ahol mindenki azzal a szeretettel szeret, amit az Istentől kapott. Hát, ha valamire vágyik a mi emberi szívünk, akkor ez az. Ha valamit keres az ember, és a mai ember is csak általában a rossz helyen, akkor az ez az. Illetve akkor az, amit a mai ember keres, akkor ez valóban az Isten királysága. Hiszen erre a királyságra lettünk teremtve. Ahol Istennek nem alattvalói vagyunk, hanem Isten gyermekei, akik együtt uralkodhatunk Istennel. Uralkodni itt nem azt jelenti, hogy meghatározzuk azt, hogy más mit csinál, hanem azt jelenti, hogy önként, szabadon, szeretetből ajándékozzuk önmagunkat. Ezt jelenti az uralkodás. Talán van, aki még emlékszik rá, nekem most eszembe jutott, annak idején a Jelenések könyvével kapcsolatban, az ezer éves uralommal kapcsolatban volt erről részletesen szó. És ezek után következik három olyan kérés, amelyben Jézus már nem Istenre vonatkozó kéréseket fogalmaz meg, hanem az emberrel kapcsolatos, a velünk kapcsolatos kéréseket. A mindennapi kenyerünket ad nekünk naponta, és engedd el nekünk a bűneinket, és ugyanis magunk is elengedjük minden adósunknak, és ne vigyél minket kísértésbe. Érdemes megnézni először részletesen ezeket a kéréseket, és utána talán rádöbbenünk egy érdekes összefüggésre. A mindennapi kenyerünket ad nekünk naponta. Itt van ez a bizonyos mindennapi szó, és erről a szóról mondta meglehetősen ironikusan Søren Kierkegaard, hogy ez egy olyan szó, ami akkor válik problémává, hogyha egy egész tudomány áll föl arra, hogy kiderítse, hogy mit is jelent. Hiszen az, hogy mindennapi kenyér, ez teljesen egyértelmű. Viszont az a szó, hogy mindennapi, ugyanúgy, ahogyan a görög eredeti szó is, nagyon sokfélét jelenthet. Hiszen a mindennapi az jelentheti azt is, hogy ma kérem azt a kenyeret, ami életem minden napjára elég. Ennek persze az egy hátránya, vagy nagyon könnyen kiszárad. Vagy hát addigra, amíg az ember életének vége van, addigra nagyon valószínű, hogy kiszárad. Egy nagyon nagy része. De jelentheti ezt is, hogy itt és most akarom látni mindazt, amire szükségem van életem végéig. Aztán ez a mindennapi kenyér, ez a görögben jelentheti azt, hogy a holnapi kenyér adagomat kérem ma. De jelentheti azt is, hogy a mai kenyeremet kérem ma, vagy naponta. De jelentheti azt is, hogyha ezt mint mennyiséget fogalmazzuk meg, hogy kérek ma annyi kenyeret, amennyi még holnapra elég, vagy kérek ma annyi kenyeret, amennyi mára még elég, jelentheti azt is az eredeti görög szó, hogy egy kicsikét többet kérek annál, mint ami elég. És itt jön az, hogy pontosan melyiket jelenti, erről lehet vitatkozni, hogyha Jézus életformáját nézzük meg, és nem csak erre az egyetlenek szóra figyelünk, akkor valószínűnek tűnik Jézus életformájából, aki állandóan vendégeskedett, és mindig annyit evett meg, amennyire éppen szüksége volt, akkor úgy tűnhet, hogy arról van szó, hogy annyi kenyeret kérünk, amennyire éppen itt és most szükségünk van. És ezt a kenyeret kérjük naponta. Naponta kérjük azt a kenyeret, amire szükségünk van. Ez azért érdekes, mert ez egy izgalmas kapcsolatot eredményez. Minden nap elkérem azt, amire szükségem van. Ma bízom abban, hogy megkapom majd holnap is, amire szükségem lesz, úgyhogy ma bőven nyugodtan megeszem azt, amin van ma. De ebbe benne van az is, hogy rászorulok Isten gondoskodására, de benne van az is, hogy ma hálás tudok lenni azért, ami van ma, és engedem, hogy a holnap gondoskodjon a holnapról, ahogy a Jézus egyébként a hegyi beszédben tanítja. És engedd el nekünk a bűneinket. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy bocsásd meg. De a megbocsátás egy olyan fogalom, amit nagyon gyakran használunk, csak ki tudja, hogy mit is jelent pontosan ez a szó. De az elengedés az nagyon szépen kifejezi azt, hogy miről is van szó. Engedd el a bűneinket, ezt talán úgy lehet a legjobban magyarról magyarra fordítani, addig, amíg nem bocsátunk meg, addig szorongatjuk annak az embernek a nyakát, legalábbis képletesen, aki ellenünk valamit tett. Addig nem engedjük el azt az embert. Olyanok vagyunk, mint a gonosz szolgáról szóló példabeszéd, akinek a király elengedte a nagy-nagy adósságát, ő pedig ahelyett, hogy szintén elengedte volna az adósságot, addig ütötte, verte azt a másikat, amíg meg nem fizetett neki. Tulajdonképpen valami ilyesmiről van szó. Addig, amíg nem engedjük el a másikat, addig szorongatjuk a nyakát. És azt kérjük Istentől, hogy kedves Isten, ne szorongasd a mi nyakunkat. Ugyan volna miért szorongatnod a mi nyakunkat. Megérdemeltünk ezt-azt, nem is keveset. De engedd el. Engedj bennünket élni. Engedd el azt, amit a bűneinkkel kiérdemeltünk. És ugyanis magunk is elengedjük minden adósunknak. Itt egy picikét átsejlik az, hogy eredetileg ez az imádság arámul hangzott el. A héberben ugyanis a bűnös, a vétkes és az adós az egy és ugyanaz a szó. És tulajdonképpen ez egy nagyon bölcs dolog a héberek részéről, hogy az adósságot és a bűnt azt egy szóval fejezik ki. Ugyanis abban a pillanatban, hogy én bűnt követek el, abban a pillanatban annak az embernek leszek az adósa, aki ellen ezt a bűnt elkövettem. Hiszen az illető innentől kezdve jogosult arra, hogy bosszút álljon rajtam. És innentől kezdve én tartozom neki annyival, hogy jóvá tegyem azt, ami kárt okoztam neki. És akkor, hogyha innen nézzük, akkor azt mondjuk ebben az imádságban, vagy Jézus arra tanít bennünket, hogy mi magunk is engedjük el másoknak a nyakát, engedjük el másoknak a tartozását, és ne akarjunk mindent behajtani. És tulajdonképpen pontosan ezt jelenti a megbocsátás. Megbocsátás az a pillanat, amikor lemondunk arról, hogy igazságot szolgáltassunk magunknak, vagy igazságot szolgáltattassunk magunknak. Tehát, hogyha valaki engem megbánt, én akkor bocsátottam meg, hogyha lemondtam arról, szívem mélyéből, hogy ezért én igazságot szolgáltassak. Ez nem azt jelenti, hogy elfelejtettem azt, ami történt, mert nem feltétlenül vagyok amnéziás. Ez nem azt jelenti, hogy nem fáj az, hogy velem mi történt, mert ez nem azt jelenti, hogy begyógyultak a belső sebeim, ez csak azt jelenti, hogy ezért a fájdalomért már nem követelek elégtételt azon az emberen és máson sem, akitől ezt a sebesülést kaptam. Ezt jelenti megbocsátani. Se többet, de nem is kevesebbet. És ne vigyél minket kísértésbe. Nagyon érdekes kifejezés ez. A kísértés az elsősorban nem azt jelenti, hogy ne kívánjunk meg valami olyat, amit éppen nem akarunk megenni, de mégis olyan nagyon jó lesne. Ez nem kísértés. Vagy legalábbis Jézus szempontjából nem ez a kísértés. A kísértés az szó szerint próbatételt jelent. Próbatételt, megpróbáltatást, ne vigy megpróbáltatásba, ne vigyél bele a megpróbáltatásba, és ez vonatkozik arra, ne vigyél bele olyan helyzetekbe, amiben könnyen lehet, hogy el fogok bukni, illetve ez elsősorban vonatkozik az utolsó ítéletnek a megpróbáltatására, engedd, hogy ne kelljen meglátnom azt a megpróbáltatást, ami az utolsó napon következik, amikor ég és föld és minden, ami azokon van, végleg összedől, és fölmerül a nagy kérdés, hogy ott még tudunk-e hűségesek lenni. Mi is derül ki összefüggésként ezekből a kérésekből? A mindennapi kenyér az a mára vonatkozott. A jelenre. Arra, amiből itt és ma élünk. A bűnök elengedése az a múltról szól. Arról, ami már megtörtént, Arról, ami fájdalmas dolog megtörtént az életünkben, és amit már, valljuk be őszintén, bármennyire is fájdalmas, nem lehet meg nem történté tenni, nem lehet kijavítani. A kísértés pedig az előttünk álló próbatételekre vonatkozik. Vagyis ez a három kérés, ez egybefogja Jézus és a mi atyánk imádkozójának egész életét. Elindulunk a jelenből, a jelen szükségleteiből, hogy kérjük azt, amire szükségünk van. De ezt a szükséget, ezt oda tesszük Isten kezébe. Rábízzuk Istenre, hogy megadja-e ma azt, amire szükségünk van, és bízunk benne annyira, hogy megadja ma azt, amire ma szükségünk van. De rábízzuk a múltunkat is ezek után. Rábízzuk a múltat, a múltnak a fájdalmát, a múltnak a veszteségeit, a múltnak a gyászát, a múltnak azokat a részeit, amivel nagyon-nagyon nehezen tudunk bármit is kezdeni. És Isten kezébe tesszük a jövőt. Azt a jövőt, ami bizonytalan, azt a jövőt, ami tele van megpróbáltatással, ami tele van kísértéssel, ami tele van azzal a félelemmel, hogy lehet, hogy ezekben a megpróbáltatásokban elszakadunk az Istentől. És akkor gyorsan kiderül, hogy ez az imádság tulajdonképpen sokkal több, mint szöveg. Sokkal több, mint egy olyan szöveg, amit egy, kettő, esetleg három levegő vétellel el tudunk mondani. Ez tartalmazza az egész életünket. A múltunkat, a jelenünket és a jövőnket, és az Istennel való kapcsolatunkat, azt a bizalmat, amivel Istent megszólítjuk, azt, hogy kérjük, hogy ő mutatkozzon meg az életünkben, és ő tegyen rendet az ő királyságában. És úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt az imádságot tudjuk imádkozni, nem a szöveget elmondani, hanem ahhoz, hogy ezt az imádságot tudjuk imádkozni, ahhoz egy éjszaka édes kevés. Ahhoz legalább egy élet, de sokkal inkább egy örökké valóságra van szükség. És Jézus ezt az imádságot adja nekünk. És Jézus akkor, amikor ezt az imádságot adja nekünk, és azt mondja, hogy ezt mondjátok, akkor úgy érzem, hogy ebben egy kicsikét benne van az, hogy na ezt mondjátok utánam. De nem csak úgy, hogy meg tudjátok-e tanulni a szavakat, az könnyen megy. Hanem ezt az imádságot úgy elmondani, ahogyan Jézus elmondta. Azzal a bizalommal, azzal az odaadással, azzal a szeretettel. Mert ez úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz. És ez nem azt jelenti, hogy abba kellene hagynunk a mi atyánknak az imádkozását. Épp ellenkezőleg. Miközben a mi atyánkot imádkozzuk, Jézus azért adta nekünk ezt az imádságot, hogy miközben ezt imádkozzuk, folyamatosan, lépésről lépésre, talán apró lépésről apró lépésre tudjunk növekedni ebben a bizalomban, ebben az odaadásban, ebben az imádságban, vagyis az Istennel való bensőséges kapcsolatban. És úgy gondolom, hogy akkor, amikor előttünk áll karácsony, akkor pontosan ez történhet. Mert Jézus karácsonykor egészen konkrétan megmutatja, hogy Isten hogyan jön el. Jézus kisgyermekként jön el hozzánk a következő napokban. Kisgyermekként, aki nem tud mást tenni, mint nagy-nagy bizalommal rábízza magát a szüleire. Hát ha nem bízzál rá magát a szüleire, akkor helyben elpusztulna. Ha azt mondaná, hogy én most nem eszem semmit, amit tőletek kapok, hát akkor hamar éhen halna. Ezzel a bizalommal fordulhatunk mi is ahhoz az Istenhez, aki ennyire kiszolgáltatja magát nekünk. És így bízhatjuk rá az egész életünket, és így ünnepelhetjük az ő szeretetét, az ő megtestesült, az ő emberré, az ő emberi hússá lett szeretetét, mert ebben az ünneplésben tapasztaljuk meg Isten országát, aminek az eljöveteléért nap mint nap imádkozunk.
Csernai Balázs atya Biblia óráját hallották.